Urunk, köszönjük, hogy eljöhettünk ide a gyógyulás helyére, a felüdülés helyére, a te házadban. Köszönjük, hogy közel vagy itt hozzánk, és mi is közeledhetünk hozzád. Köszönjük ezt az alkalmat, köszönjük, hogy adtál vágyat nekünk, hogy eljöjjünk ide az imaházba. Kérünk, hogy áldjál meg minden szolgálatot. Szeretnénk, Urunk, hogyha minnyájan hitben megerősödnénk, és kérünk, hogy vizsgálj meg bennünket. Add, Uram, hogy ne csak szertartásos összevetel legyen, megszokásból tegyünk dolgokat. Munkálkodj a szívünkben, Uram, hogy vágyjunk Te utánad, és szomjúhozzunk Téged, és elégítsd ki szomjúságunkat, tölts be bennünket áldásaiddal, javaiddal, és engedd meg, Urunk, hogy ez az összejövetel, ez az Isten tisztelet neked kedves, neked tetsző legyen. Amen. Testvéreim, Isten igéjét fogjuk olvasni a Jeremiás próféta könyvének második részéből, az első 13 verset. Majd szóla az Úr nékem mondván, menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe mondván, ezt mondja az Úr. Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkosságod szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, amíg be nem vetett földön. Szent volt Izrael az Úrnak az ő termésének zsengéje. Akik emésztik vala őt, mind vétkeznek vala, veszedelem támad a rájuk, azt mondja az Úr. Halljátok meg az Úr szavát, Jákob háza és Izrael házának minden nemzetsége, így szól az Úr. Micsoda hamisságot találtak bennem a ti atyáitok, hogy elidegenedtek tőlem, és hiába valóság után jártak, és hiába valókká lettek. Még csak azt sem mondták, hol van az Úr, aki felhozott minket Egyiptom földjéről, aki vezérelt minket a pusztában, a kietlen és járatlan földön, a szomjúságnak és a halál árnyékának földjén, amelyen nem vonult át ember, és ahol halandó nem lakott. És bevittelek titeket a bőség földjébe, és annak gyümölcseivel és javaival éljetek. És bementetek, és megfertőztettétek az én földemet, és az én örökségemet utálatossá tettétek. A papok nem mondták, hol van az Úr, a törvény magyarázói nem ismertek engem, és a pásztorok hűtelenekké lettek hozzám, a próféták pedig a Baál által prófétáltak, és azok után jártak, akik telhetetlenek. Azért még perbe szállok veletek, mondja az Úr, és perelni fogok a ti fiaitok fiaival is. Menjetek csak át a Kittim szigeteire, és lássátok meg, és küldjetek Kédárba is, és szorgalmasan vizsgálódjatok, és lássátok meg, ha volt-e ott ehhez hasonló. Ha cserélte valamely nemzet isteneket, noha azok nem istenek, az én népem pedig felcserélte az ő dicsőségét tehetetlenséggel. Álmélkodjatok ezen, ó egek, és borzadjatok, és rémüljetek meg, igen, azt mondja az Úr. Mert kettős gonoszságot követett el az én népem. Elhagytok engem, az élővizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Jól tettük, hogy ezen a délutánon eljöttünk Isten házába, úgy döntöttünk, hogy eljövünk, és Istennek jelenlétébe jövünk, és szolgálni fogunk neki. Hát tegye az Úr számunkra áldásra ezt a délután. Köszöntünk szeretettel mindenkit, és imádkozó lelkülettel, készséggel legyünk itt, fogadjuk az Isten igét. Az Isten igéje mindig egyenes. Egyenesen megmondja az én és a mi vétkeinket, fogadjuk ezt el, akarjunk javulni, tisztulni, mert ez így jó lesz a mi számunkra, boldogabb lesz az életünk. Hát Isten erre segítsen meg bennünket. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, amitán Sipos Sámuel testvér fog szólni.
ragaszkodás az élővizek forrásához. Ez a mai délutáni téma. Erről énekelt az énekkar, erről énekeltünk mi is együtt. Az igében azt találjuk írva, hogy Isten felszólítja, belekiált Izrael népének lelkébe. És ebből csupán három gondolatot szeretnék kiragadni. Az első az, ahogy kezdődik ez a kiáltás. Azt mondja, így kiált Isten. Ezt mondja az Úr. Emlékszem rá gyerekkorod ragaszkodására, mátkosságot szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, amíg be nem vetett földön. Nagyon sokan vagyunk itt, akik azt mondjuk, hogy találkoztunk az Úr Jézus Krisztussal, mint személyes megváltónkkal. Jézus Krisztus mennyasszonyának valljuk magunkat. Ez a délután egy olyan alkalom, amikor Jézus kiállt nekünk, hogy emlékezz vissza. Én emlékszem, de te emlékszel? Hogy ragaszkodtál hozzám? Engedjük, hogy az Úr Jézus vizsgáljon ma délután minket. Mennyire ragaszkodom most Jézushoz? Amikor elindultam, akkor megfogadtam, hogy követem őt. Bármi legyen is, bármi történjen. Ha pusztaság lesz, hogyha jönnek a bajok, a próbák, vagy talán úgymond szégyennel kell felvegyem Jézus nevét, ha kigúnyolok érte, vagy bármi is jöjjön, követlek téged. Szeretlek, Uram. Ma hogy állok ezzel? Egy másik dolog, ami kapcsolódik nagyon a délelőtt igéhez is, azt olvasom az igében, a törvény magyarázói nem ismertek engem. A pásztorok hűtlenekké lettek, és olvashatnám tovább. Mennyire ismerem most Jézust? Ugye az utam elején, mikor megismertem őt, úgy éreztem, hogy tudatlan vagyok. Kutattam az igét. Minden vágyam az volt, hogy olvassam. Most mennyire vágyom rá? Mennyire vágyom arra, hogy meghalljam Isten szavát? Hogy halljam, hogy mit akar nekem mondani az ő igényen keresztül? Hogy állok most ezzel? Ismerem őt. Ő ismer engem, de én mennyire ismerem őt? És hadd fejezzem be a 13. igeversből egy gondolattal. Azt olvassuk, hogy elhagytak engem élővizek forrását, és repedezett kutakat ástak. Olyanokat, ami nem tartja vizet. Amiből nem, hogy gyűjjön a víz, hanem elfolyik. Elhagytak engem élő vizek forrását. Forrásról tudjuk, hogy nem kell megszenvedjünk érte. Egyszerűen csak kibújik a földből, és folyik. A kutakat kemény munka után lehet használni. Kemény munkába kerül, hogy ássanak egy kutat. Veszélyes munkába. És azt mondja itt az ige, hogy mégis sokan ezt teszik. Kínlódnak és ásnak kutakat, pedig azok még nem is tartják a vizet. Vajon mi most mit csinálunk? Engedjük, hogy vizsgáljon a lélek bennünket. Ásunk kutakat magunknak azért, mert nem kedveljük azt a vizet, az élővíz forrását. Azért nem ismerjük most igazán Istent, mert sokszor odaüt, nem tetszik, amit mond. Nem akarom tovább folytatni. Engedjük, hogy a lélek vizsgáljon minket ma délután, ameddig halljuk a szolgálatokat, az énekeket, majd az ige hirdetést. Hadd munkálkodjon ott belül a szívünkben. Hadd hozza meg ez a délután ige a gyümölcsét az én és mindannyiunk életében. Amen. Most az énekart kérjük, hogy szolgáljon egy énekkel, utána pedig Olá Dánielt.
Egy forrásból csörged ez az élet, egy forrásból Isten rám mosoly, egy forrás neked üdítve éltet, e forrás neve szeretet. Ó, szeretet, szívem menedéke, ragyunk beélte meg észed. Ó, szeretet, te isteni áldás, örökre maradt én velem.
Ó, szeretet,
én Jézusom,
tekintse
rám, életem, az életem.
Berzsenyi Sándor verse. A szikla szírte magát, mutogatta néhány napig, és szitta Jehovát, mintha maga is egy nagy kő szírt volna. Meghőkölt Izrael, és ne tovább. Feltátotta ellenük ocsmány száját, gyalázattal illette táboruk. A hős zsidó harcosok meghátráltak. Kilátott így vértelen háborút. Aki legyőzi Gáti Góliátot, Saul királytól nagy utalma lesz. Sőt, még a leányát is hozzáadja, de mindenkiben bent szorult a mersz. Mikor már mindenkit elönt a szégyen, egy piros posgás ifjú színre lép. Megpörgeti kopottas paritjáját, s az öt sima kőből egy is elég. Az óriás kidől, mint szélcsavart fa, kidöntötte a seregek ura, ki bízik benne, egyedül csak benne, s aki hisz, meg nem szégyenül soha. Amen.
Most a zenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és a zenekar után kérem szépen Morosz Tamást szolgálatra.
Ez a hivatalos búcsúzó a testvérek részére. Ahogy már említették, a következő fél évben nem leszek itthon. És van egy gondolat, ami így az év elején megfogalmazódott bennem, ami számomra, mondhatom, hogy egy kisebb üzenet volt az Isten részéről, mint hogyha az Isten azt mondta volna, hogy a következő év arról fog szólni, hogy harcolni fogok, úgy, ahogy eddig is tettem. A következő év is a harc éve lesz. Szóval szeretném, hogy két igeverset olvassak fel először a Zsidókhoz írt levélből, a 12. részből. A Zsidókhoz írt levél 12. részének az első két igeversét. Azt mondja az ige a megemlített helyen. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt is megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Új év napján, az első napján hétfőn délőtt megkértek a testvérek, hogy szolgálják imaórára, és akkor, amikor felment, mikor mondták, hogy milyen ige van, a Máté 4. részéből volt az igaz, első 12 igeves, és valahogy elgondolkoztam, hogy az Isten nem akar ezáltal valamit üzenni számomra. És a Biblia teljes összképét nézve megértettem azt, hogy erre az évre egy dolog biztos lesz. Tamás, harcolni fogsz. Tamás, neked sok harcod lesz ebben az évben. És ez az igeves is ezt támasztja alá. Azt mondja, hogy előttünk lévő tér, amit meg kell fussunk, kitartással, az egy küzdőtér. Az nem egy szépen dekorált, díszített, szép kis kert, ahogy talán néha filmekben látunk, vagy szép házak előtt találunk, szép kerteket, esetleg paloták előtt, a Versailles kastély körül. Nem. Az előttünk lévő tér, az küzdőtér. Aki hívő ember, az fut és küzd. És feltevődik a kérdés, jó, de miért? Mi a lényege ennek a harcnak? Pál apostol azt mondja Timóteusnak, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat bevégeztem, és a... Hogy van tovább, testvérek? Hitet megtartottam. Az elmúlt évben is a testvérek részre és az én részemre is a harc azért volt, és azért folyt, hogy vajon megáll-e az én hitem, megmarad az én hitem. És a következő évre nézve is, függetlenül, hogy Szatmáron leszek, Angliában leszek, Váradon lesznek a fiatalok, Kolozsváron, vagy akárhol ezen a földön, hogyha van egy hívő ember, akkor az a hitért küzd, hogy az megmaradjon. És nem tudom a testvéreknek mi jön ebben az évben, de szeretném, hogy magamnak elsősorban, de a testvéreknek is egy ilyen emlékeztető legyen. Testvérem, az ebben az évben a hitedért fog folyni a küzdelem. De ez az igevers, amit felolvastam, ez ad egy javaslatot, hogy hogyan tegyük mindezt. Elsősorban kitartással, mondja az első igevers, és a második pedig az, hogy nézvén a hitnek a fejedelmére. Jézus megharcolta a megharcolni valót, megfutotta az előtte lévő küzdőteret, és ezért nézhetünk rá. Ő tudja, hogy hogyan kell segítsen rajtunk. És ugyancsak új év első napján, hétfőn délt szolgálati mórán, és a másik dolog, ami ugye a szívemhez szólt, egy dolog biztos, ebben az évben lesznek harcok. De a másik dolog, ami biztos, az az, hogy a kegyelem királyi széke, az királyi szék előtt mindig van fogadási óra. Az a Jézus, akire mi kell nézzünk, azt mondja a zsidókhoz írt levél 4. részében, a 15-16. Éves, hogy járuljunk azért bátorsággal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot találjunk megfelelő időben. Segítséget találjunk a megfelelő időben. Testvérek, egy biztos, akárhol vagyunk ezen a földön, ha hívők vagyunk, harcolni fogunk, mert a Biblia azt mondja, hogy harcolnunk kell, ez a hívő élet. És még egy biztos, hogy bármikor jöhetünk a trónszékhez. Nem tudom, hogy fogunk elesni, biztos. De hadd bátorítsam, hogy amikor a testvéreket meg magamat előre nézve, hogy amikor elesünk, akkor jusson eszünkbe, hogy a trónszék előtt van fogadási óra. Újból nézhetek Jézus Krisztusra. Mert Jézus Krisztus azért harcolta meg ezt a küzdőteret, ezt a harcot, hogy Tamás, amikor elesik, akkor neki ne vége legyen, hanem legyen még egy esély, hogy felállhasson és küzdhessen tovább. Ezt kívánom a testvéreknek. Kívánok jó harcot. Kívánok jó harcolást. Áldott harcot, mondhatom ezt. És egy olyan évet, amikor a testvérek és én is újból és újból vissza is visszanézünk Jézus Krisztusra. És hogyha elesünk, akkor bátorodjunk fel, és használjuk az Isten ígéretét. Járuljunk a kegyelem királyi székéhez. Amen.
Kérjük újra a zenekart, és utána pedig lehetőség van egy szolgálatra. Bárki, aki szeretne szólni, kérjük szépen.
Együtt fogunk énekelni az énekkarral, és aki tudja az éneket, mert nem lesz kivetítve, bátran énekeljük velünk. Én ismerek egy szerint csoda folyó című éneket. 96-os számot kérem, hogy keressétek ki énekkari tagok, és majd egy rövid előjáték után Ha tudjuk az éneket, énekeljük. Ugye nagyon sok énekkari tag ül itt, aki valamikor ott ült.
Szolgáltam itt a testvérek előtt, hát akkor most úgy gondoltam, hogy előre jövök és bizonyságot teszek. Nos, ez a 3 év, ahogy mondta az előző testvér, tele volt harcokkal számomra is. Sokszor gondolatban is, de mikor felkeltem már, úgy támadt a sátán is. A gondolatokkal nagyon nehéz elbánni, kiállni, harcolni. Sokszor kell jönni a forráshoz, de van, amikor nagyon nehéz, vagy lehet nincs épp idő, elég idő. Ez alatt a 3 év alatt, most az utolsó évben kaptam valakitől egy ajándékot, és szeretett himnusza volt rajta. Szeretném felolvasni. Tudom, hogy sokszor halljuk, vagy sokszor olvassuk, de szeretném újból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Amikor megkaptam ezt az ajándékot, először arra gondoltam, hogy lehet az az illető kéne, hogy kapja ezt az ajándékot, és nem én. De a Szentlélek megszólalt bennem, és milyen jó, hogy még munkálkodik, hogy munkálkodik a szívemben, a szívünkben, és azt mondta, hogy Anna Mária, gondolkozzál. És ahogy újra elolvastam a sorokat, szeretet, volt igen, volt olyan, amikor nem tudtam szeretni. Nem tudtam szeretni azt, aki bántott, vagy fájdalmat okozott, nem tudtam tűrni, volt sokszor, hogy azt mondtam, hogy elég, vagy rengeteg minden térít le, és így magamra néztem, a jó atya megpróbál bennünket, ez az élet maga egy egész próbás sorozata. A jellemünket formálja, a természetünket. És úgy elgondolkoztam rajta, hogy hány próbában is estem el? Hát rengetegben. Hogyha írhatnék egy tesztet, akkor nem biztos, hogy 10-essel végeztem volna. Szeretetből, jóságból, türelemből. És olyan jó az, hogy Mégis jöhetünk a Jóistenhez, megújulni naponként, vehetünk erőt a forrásból, és újra kezdhetjük, mehetünk tovább, felállhatunk, nem maradunk lent, hanem a Jóisten mindig felemel, és megyünk tovább, és harcolunk. Nem olyan rég elkezdtem olvasni egy könyvet, nem mindig van időm rá, de próbálok időt szánni, céltudatos élet. Nagyon tetszik ez a könyv, szeretnék egy pár gondolatot felolvasni belőle. A földi élet egy próbatétel. Isten újra meg újra próbára teszi az ember jellemét, hitét, engedelmességét, szeretetét, becsületességét és hűségét. A jellem mindig a próbatételek során fejlődik, illetve mutatkozik meg, és egész életünk próbatételek sora. Folyamatosan próba alatt vagyunk, Isten figyeli, hogyan reagálunk a különböző emberekre, nehézségekre, sikerekre, konfliktusokra, betegségekre, csalódásokra, sőt, még az időjárásra is. Jönnek majd nagy változások, elhúzódó ígéretek, megoldatlan nehézségek, ki nem érdemelt kritikák, s még értelmetlen tragédiák is. Isten a hitemet nehézségeken keresztül, reménységemet a tulajdonomon keresztül, a szeretetemet pedig embereken keresztül teszi próbára. Az is fontos próbatétel, hogy mit teszünk olyankor, amikor nem érezzük Isten jelenlétét az életünkben. Gondoljunk csak Jobbra. Ő hányszor érezte, vagy érezte Isten jelenlétét akkor, amikor olyan nagy nehézségben volt, és mindent elvesztett. Először ő is kétségbe esett, hogy hol vagy? Hol vagy, és miért nem válaszolsz? Amikor megértjük, hogy az életünk nem más, mint próbatétel, akkor rájövünk, hogy semmi sem jelentéktelen, még a legapróbb mozzanatnak is lehet jelentősége jellemünk fejlődése szempontjából. Minden nap lényeges, és minden másodperc a fejlődés lehetőségét hordozza magába. Hogy elmélyítsük jellemünket, szeressünk valakit, vagy éppen Istenre támaszkodjunk. Bizonyos próbákat elviselhetetlennek érezzük, míg másokat észre sem veszünk. Ám mindegyiknek örökké való jelentősége van az életünkben. És egy igét szeretnék utoljára. Boldog az az ember, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Amen.
Thank you. amikor szilveszter este hazamentem innen, és ugye az éjszaka csendjébe az Urral maradtam, és arra kértem, Uram, ez az év ki tudja, mit rejteget számomra, kérlek, hogy adj nekem is egy saját mottót. És azt mondtam, hogy sok a gyengeségem, sok a bűnöm nagyon, sok a mulasztási bűnöm. Kérlek, hogy továbbra is te védj kezedbe is igazítsál. Ebben az évben is nem tudom, mit rejt számomra ez az év, de tudom, hogy te vagy a mesterem. És megnyitottam a Bibliámat, és ide nyitottam ki, csak ez a három vers. A János Evangélium a 10. részéből, a 27-től 30-ig. Az én juhaim hallgatnak a hangomra. Én ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nékik, és nem vesznek el soha, mert senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. És nagyon elgondolkoztam ezen a drága ígéreten, amit itt Isten megígér. Előzőleg azt írja, hogy az én juhaim hallgatnak az én hangomra. Másik fordításban úgy van, hogy figyelnek az én szomra. És elgondolkoztam, hogy vajon én ezek közé, a juhok közé tartozom, akik hallgatnak és követnek engem. Ez azt jelenti, hogy minden nap hallgatom az Úr szavát, megnyitom az igét, olvasom, és követem őt, azokat a cselekedeteket, amiket ő is cselekedett. És van egy biztató dolog, hogy azt mondja ő, hogy én ismerem őket. Ez olyan csodálatos, hogy ő mindannyiunkat ismer, mindent tud rólunk. És következik ez a csodálatos ígéret, hogy én örök életet adok nekik, és senki nem ragadhatja ki a kezemből. Ettől nem lehet nagyobbat ígérni, és ezt Isten be is tartsa. Nincs a Földön olyan, aki ezt megígérheti nekünk, hogy örök életet ad. Bármi jöhet, jöhet akármi, de az ő kezéből nem ragadhat ki. És nagyon-nagyon csodálatos, hogy és az atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, nincs nála hatalmasabb. Senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből, én és az atya egy vagyunk. És én nagyon megbátorodtam, és azt kértem, hogy Uram, ebben az évben is segíts, hogy veled járjak. Haj, engedelmeskedjek neked, halljam meg a te hangodat, és kérem mindegyik testvéremet, hogy adjunk hálát, akik az Úrral járhatunk, hogy ilyen ígéretet, és imádkozunk azokért, akik még nem követik az Urat, mert az Úrnak van hatalma őket is megérinteni, és örvendezünk együtt szeretetben ebben az évben is. Amen.
Az rádja meg a testvéreket, mindenkit. Úgy van írva a Bibliában, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Szűs testvér mondta, hogy amikor valaki meghal közülünk, hát jó, hogyha tiszteletadásból elmegyünk, mert jobb a siralmas háznál, mint a lakodalmas háznál lenni. Én úgy értelmezem ezt, hogy azért jobb a siralmas háznál, mert otthon tényleg a halotti háznál el lehet gondolkodni, hogy én is nem sokára oda kerülök, és akkor el kell gondolkozzak, hogy miként fogok megállni az Úr előtt a halál után. Én nagyon örülök annak, hogy eljöhetünk az Úrházában. Ez is egy kiváltság, hogy eljöhetünk ide, és örülhetünk egymásnak. Az még nagyobb örvendezés a lelkünkben, ha tudjuk szeretni egymást. Vannak ilyen kitételek, szellemi kitételek, lelki dolgok. Az is nagy dolog, közé tartozik, a legnagyobb dolog közé tartozik, ha tudunk imádkozni egymásért, ugye? Azért jövünk ide. A templomot azért csinálták már régebben is, hogy a népek együtt imádják az Istent. Az én szomszédom azt mondja, hogy elment a feleségem a templomba, és én itthon maradok, hát miért menjek, azt mondja, itthon is lehet imádni Istent. Természetesen, hogy lehet. De jobb, hogyha együttesen imádjuk az Urat. A sok ezer angyalokkal együtt, meg a vénekkel, akik éjjel-nappal imádják az Urat. Találtam a Bibliában, leltem, benne van már régen a Bibliában, egy nagyon gyönyörű igevers. Magamnak ajánlom, de ha megtetszenek hallgatni és megfigyelni, akkor el lehet gondolkozni rajta. A szelíd szív a léleknek élete, az irigység pedig a csontoknak rothadása. Ez nagyon érdekes kifejezés, mert történik az az életünkben, hogy az irigység bennünk belénk jön valamilyen szintben, valami formában, ne legyen úgy, hanem adjon a mindenható Isten szelíd szívet mindenkinek, mindannyiunknak, hogy tudjunk örvendezni egymásnak, hogy tudjunk imádkozni egymásért. Azon rágya meg a testvéreket. Köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni. Amen.
Thank you.
szolgálatát hallgatjuk meg. Jeremiás próféta könyvét tanulmányozzuk így vasárnap délutánonként, és nagyon időtálló és nagyon fontos ez a mi számunkra, ez az üzenet. Ugye Jeremiás egy fiatal ember volt, akit Isten elhívott, ő vonakodott a szolgálattól, mert azt mondta, hogy fiatal, tapasztalatlan. Mégis Isten azt mondta, hogy menj el, és én veled leszek. És ezekben a részekben, amit most is olvastunk, a második részben, meg majd odébb, azt látjuk, hogy Isten használja az ő prófétáját. Egy olyan korszak volt a Jeremiás próféta ideje, amikor a Jósiás király reformjai végbe mentek, úgy külsőleg jó is volt sok minden, de sajnos, hogy nagyon sok embernek a szívében és az életében nem ment végbe a megújulás, és ragaszkodtak a régihez, ragaszkodtak a bűnhöz, a bálványimádáshoz, és egyféleképpen megmaradt az Isten tisztelet, mentek a templomba, a papok végezték az áldozatot és a szolgálatot, de a másik oldalról pedig mentek a Baál után, és nézelődtek, hogy milyen érdekességek vannak más Isten tiszteleten is, megengedték maguknak ezt. És Jeremiás jött az Isten üzenetével, hogy ez nem jó így. Nézzétek meg az állapotot, hogy milyen rossz. És kiemelkedően itt van előttünk most a második rész 13. verse, hogy kettős gonoszságot követett el az én népem, elhagytak engem, az élővizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Mert abban az időben a népnek, amelyik általában a mezőgazdaságból éltek, két lehetősége volt vízhez jutni, a forrás, a friss víz, vagy ahogy a Biblia mondja, élő víz, vagy pedig ástak olyan tartályokat, általában sziklába vájták ezeket a nagy tartályokat, ciszternákat, és az esővizet oda bevezették. És amikor ostromolták a várost, vagy amikor nagy volt a szárasság, akkor általában megnyitották ezeket a kutakat, mondjuk így, és az emberek oda jártak vízért, és onnan öntözték is a földeket. És természetesen, hogy jó volt az, viszont hogyha minden rendben megy, akkor azt mondja az ige, ugye, hogy inkább a friss vízhez jusson az ember. A forrásvíz, mert az a fontos. És ők elhajoltak a bűn után, mentek, és olyan kutakat, olyan tartályokat csináltak maguknak így a lelki életükben, amelyik nem tartotta a vizet. És amikor szükség lett volna rá, akkor az a víz már nem volt ott. Most hát ez a körülmény, amiről mi olvastunk, és most szeretném alkalmazni ezt a mi saját életünkre, mert ez a fontos. A víz az nagyon fontos az élethez. Maga Isten a víz, a legfontosabb, és hozzá jöhetünk meríteni. Minden szomjúhozó jöhet Istenhez. Most, hogyha a különbséget nézzük a tartály meg a forrás között, hát akkor azt látjuk, testvérem, hogy nagyon nagy a különbség, és inkább az ember, a hívő ember főleg mindig a friss vizet válassza, az Úrral való friss kapcsolatot. Hát a tartály mindig álló vizet tud biztosítani. A forrás pedig mindig friss vizet. És ugye választani kell, ugye, hát a friss vizet veszi az ember. Én sosem felejtem el, mikor gyerek voltam, és kinn a mezőn dolgoztunk, hát nem akartam én vinni a nagy üveget, mert hát minek cipeljük, és hát sokáig dolgoztunk ott messze, és elfogyott a víz, és amikor befejeztük a munkát, akkor azt mondták a kollégák, meg akik kint voltunk, hát ott van a folyóvíz, ott folyik a berza, menjünk és igyunk onnan vizet. Hát rohantunk és vártuk, olyan jól esett, nem foglalkoztunk, hogy hol van a legnyugodtabb a víz. Beleugrottunk a vízbe, annyit ültünk a víz alatt, ameddig ittunk eleget. De mondom a testvéreknek, még ma is érzem a számba azt az ízt. Ha kellene választani, akkor soha onnan nem innák vizet. De ez van, a hívő ember választás előtt van, hogy olyan poshattat, olyan álló vizet akarsz, vagy pedig friss forrás vizet veszel magadhoz. És ez a mi döntésünk. Aztán a tartályba, meg általában míg meg lesz az a tartály, dolgozni kell érte nagyon sokat. Olvastam egy olyat, hogy Jeruzsálem közelében, a város közelében találtak a régészek, az archeológusok egy ilyen nagy ciszternát, egy ilyen nagy tartályt, hát egy hatalmas, mint egy barlang, egy olyan hatalmas volt, több millió liter víz volt benne, oda ment a víz, de rengeteget kellett azon dolgozzanak, sőt azt mondták, hogy emberek még életüket is veszítették, mert olyan veszélyes volt ott végezni ezt a munkát. Ez nem egy természetes valami volt, az ember kezével kellett ezt csinálja, és ez nagyon sok munka. Ilyen a tartály. De a forrás az adott. Az Isten adja a forrást. És csörgedez. És mindig friss. És az a legfontosabb ebben, hogy az ember oda menjen a forráshoz. A forrás nem fog oda jönni hozzá, de az ember oda mehet a forráshoz. És nagyon sok ember, kedves testvéreim, nem megy el a forráshoz. Tudja, hogy van lelki értelemben. Nem megy az Istenhez. Pedig az Isten azt mondja, hogy ti, akik szomjúhoztak, jöjjetek-e vizekre, itt van friss, itt van ingyen. És lehet ebből vásárolni, lehet ebből venni, ma este hív bennünket az Úr oda. A tartályba a víz az függ az időjárástól. Mert csak akkor tudott oda víz belefolyni, hogyha olyan esős időszak volt. Hát a forrás az nem függ az időjárástól, abban mindig van friss víz. Oda mindig lehet menni. Mindig lehet menni. És nagyon sok hívő ember így van ezzel, hogy olyan a kedély állapota, meg olyan a kedve, a készsége, a szolgálatra, attól függ, hogy milyen az időjárás. Pedig a hívő ember nem ilyen kell, hogy legyen. Aztán a tartályban való víz a soha nem elégít ki. Mindig rossz élmény visszagondolni arra, ami akkor vesz az ember. A forrás az mindig oltja a szomjúságot. Az mindig oltja. És ez nagyon, de nagyon fontos. Az Úr Jézus azt mondta, hogy az a víz, amit én adok, örök életre buzgó kútnak fejlesz. Soha nem szomjúhozol meg. És ezt kínálja az Úr. Azt is kell mondani, testvérem, hogy egy ilyen tartály az a betegségeknek is a hordozója. Mert mindenféle bacillus és mindenféle ilyen betegség hordozója az az állott víz. A forrás az mindig egészséges és mindig friss. És én ezért hívlak a forráshoz, mert itt van az Úr, itt van az Úr Jézus, és csörgedezik az élő víz, ez kell jönni az Úr Jézushoz. Röviden arról szeretnék szólni, testvéreim, hogy hogy készítik az emberek ezeket a repedezett tartályokat. Azt mondja az Úr, hogy vannak emberek kutakat ásnak maguknak, és repedezett kutakat ásnak, amely nem tartja a vizet. Na, nagyon sok ember ezzel foglalkozik egész életében, hogy ilyen kutakat ás. Nem tudja ő ezt, de most szeretném elmondani. 7 dolgot szeretnék mondani, lehet úgy is mondani, hogy ez 7 repedés a tartályon. És ha valamelyik ott van az életedben, az életünkben, akkor lehet változni, és lehet a jó Istenhez jönni. Nem kell, nem muszáj a repedezett kutakhoz, vagy a repedezett tartályokhoz ragaszkodni. Az első, amikor a tanítás az, hogy a cselekedetek által, saját jó cselekedeteink által lehet üdvözülni, az egy repedt tartály. És nagyon sok ember van ezzel így. Hát én jó ember vagyok, még egyszer-egyszer a templomba is megyek. Adakozok, és jó dolgot teszek, és felmutatnak dolgokat. De ez olyan tartály, mert nem tartja a vizet. Mert Isten nem csak azt akar, hogy jó emberek legyünk, hanem azt akar, hogy hívő emberek legyünk. Nem magunkra hívjuk fel a figyelmet, hanem az Istenre. És máskülönben, testvéreim, az egész Biblia, az Isten gondolkodásában az van, hogy mi benne bízzunk, mert ő mindent elvégzett. Ez a forrás. Adott. És amelyik ember kínlódik és akar valamit csinálni ilyen szempontból, az az ember mindig megjárja. Hát a Bibliából szeretném Kaint példának hozni, aki hitt az Istenben, járt Isten tiszteletre, és áldozott is. Hozott valamit az Isten jelenlétében, és tudjuk azt, hogy amit Kain hozott, azt az Isten nem fogadta el, nem tekintett Isten a Kain áldozatára. Miért? Azért, mert ő a föld gyümölcseiből hozott, és nagyon sok ember így van ezzel, hogy amit én tudok hozni, amit én csinálok, én ezt hozom az Istennek. Hát tessék elfogadni. Hát fogadja el. Miért nem tudja elfogadni? Ha én megyek és teszek valamit, oda teszek a persebe, vagy megyek egyszer a templomba, egyszer egy évbe, és mondok egy imádságot, vagy gyújtok egy gyertyát. Hát miért nem elég ez? És nem elég. Mert nem ezek a feltételek által kell Istenhez közeledjek. És nagyon sok ember van, aki a Kain útján indul el. Így mondja a Judás apostol. Vannak, akik a Kain útján. A cselekedetek útján indulnak el. Saját maguk akarnak megigazulni. Saját magukat mutogatják az ilyen emberek. És az ilyen ember nagyon csalódik, mint amilyen csalódott Kain. És az ilyen embernek az életébe befér az Isten tisztelet, de befér más is az életébe. És repedezett az élete. Repedezett. Pillanatnyi élvezetek, de nem tartós az öröm és a boldogság, mert elfolyik ez az élet, amit ő akar felmutatni. Ezért mi az Ábel útján kell közeledjünk Istenhez, aki vitt a juhoknak első fajzásából. A bárány vére értelmében közeledett ő az Istenhez. Mert csak így lehet közeledni. Ez az egyedüli forrás, az Úr Jézus Krisztus halála, nem a mi cselekedeteink, hanem csak is az Úr Jézus Krisztus nagy cselekedete, amit ő végzett értünk, de sajnos vannak emberek, akik így építik a repedezett kutakat, és nem tartja meg. Rengeteg vallásos ember van, templomba járó ember van, akár a Vatikánba, akár a Szatmáron, akárhol a világon vannak jó emberek, vallásos emberek, de nem hívő emberek, mert nem az Isten szerint közelednek az Istenhez. Nem tudom, hogy milyen a te cselekedetet, vagy a hozzáállásod, de ma hívlak az élő forráshoz, az Úr Jézus Krisztushoz, aki megbocsátja a bűnt. Ott a Golgotán, ő azért halt meg. Azért halt meg, hogy megbocsássa a bűneinket. Megbocsátotta már a te bűneidet? Egy másik repedés, egy másik hiba. Amikor a helyes hithez nem párosul semmi, nincs semmi jó cselekedet, cselekedetek nélkül marad a hit, ezért az egy ciszterna, egy olyan hely, ahonnan kifolyik minden jó. Ilyen hite, vagy ilyen hozzáállása van az ördögnek is. Az ördög is hisz az Istenben elméletileg, de nem párosul cselekedetekkel. És azt mondja az Isten igéje, hogy az ilyen hit milyen fajta hit ez. Hogy? Holt. Meg van halva. Mert a hit cselekedetek nélkül meg van halva. Figyeljük meg, hogy előbb a hit van. Az előbb mondtam, ugye, hogy vannak emberek, akik a cselekedetet tennék előbb. Csinálom, és ő nem hisz. Azt gondolja, hogy ez a hit. Nem, ez nem hit. De az az ember, aki hisz igazán az Úr Jézus Krisztusban, azok követik a cselekedetek is az életében. És vannak olyan emberek, akiknek nincs ilyen hit. Nincs ilyen cselekedet. És az ilyen ember nem boldog. Simont a varázslót hozom példának, az ember egy ébredésen ment át, ugye Samária városában, ott volt Filip, aki prédikált, azok az emberek elhagyták a bűnös dolgokat, megtértek az Istenhez, és azt olvassuk, hogy Filip maga is hitt, és csatlakozott a tanítványokhoz, meg is keresztelkedett, és aztán jöttek a jeruzsálemi apostolok, ugye, és ők kézrátétellel imádkoztak, hogy vegyenek szent lelket, és akkor azt mondja ez az ember, megkínálta pénzzel, hogy adjátok nekem is ezt a hatalmat. Hogy akire ráteszem a kezemet, akkor az is vesz szent lelket, és cselekszik ilyen dolgokat. És akkor Péter elmondja azt, ami a szívében van, hogy te álnokság van a szívedben. Hát hogy? Hát hit. Igen, de ez a hit, ez csak egy szalmaláng volt, ez egy elméleti dolog volt az ő életében. És ő akarta használni sajnos a keresztény gyülekezetet és a keresztény dolgokat azért, hogy ő megint nagy valaki legyen. Akkor az ördög szerint volt, és ő gondolta, hogy most ezzel az új vallással, ezzel az új mozgalommal igazából nem volt élő hite, és nem jöttek a cselekedetek. És nagyon sok ember úgy gondolja, hogy hát valami történik az életében is, és közeledik ő is az Istenhez. De az Isten akarja látni a cselekedeteket. Azt olvassuk Saulról, miután megtért és elment Damaszkuszba, szólt az Úr Ananiásnak, hogy menj el, mert ott van, és az első és a legfontosabb ismertető jele, hogy ő már imádkozik. Az ő hite nem csak egy olyan valami volt, hogy hát jó, van Jézus, most már elfogadom, hogy létezik, hanem az egész életét átjárta ez a hit. És ő már imádkozik, aztán ment a zsinagógába, ment a hívőkkel találkozni, prédikált, bizonyságot tett, mert az ő hitét az élő, az Úr felé való cselekedetek következtek. Vannak tehát emberek, akik úgy gondolják, hogy hát elég nekik valahonnan úgy elméletileg, majd lesz valahogy az életükkel, és nincs igazi cselekedet az életébe, és elfolyik minden jó, és nem marad semmi. Ne legyen senki ezekhez hasonló. Egy harmadik ilyen esetet mondok, amikor egy hívő a világ barátja akar lenni, ahelyett, hogy Istennel való közösségét ápolná. A világ barátja akar lenni. Az a legfontosabb, ami a világban van. Na, ez egy ilyen ember, ez egy repett tartály. Elmélet van, szokások vannak. Olvassuk Démásról, hogy ő a jelen való világhoz ragaszkod. És elhagyta Pált, elhagyta a misszió munkát. Na, ez egy repedezett tartály. Ilyen volt Salamon, aki az élvezetek miatt, és meg tudta magyarázni. Ugye, mert általában az van, hogy ilyenkor magyarázkodik az ember. Milyen magyarázata volt Salamon? Azt mondta, hát a pozícióban vagyok, és hogyha házasságra lépek avval, akkor ez nagyon jó lesz az én népemnek. Igazából én a népet nézem. De nem csak a népet nézte, mert nézte más asszonyokat is. És azt olvassuk az igében, hogy ez a parázna gondolkodás, meg felfogás elfordította az ő szívét. Jól kezdte, de nem maradt meg az Úrban. Ő a gyönyöröknek és az élvezeteknek élt. És ebbe belekeveredett. Ott van Hofni és Fineás. A szolgálatban álltak. És amikor jöttek az emberek és hozták az áldozatot, azok megmondták, ez a hús kell nekem, nekem azt tetszik, én ilyet akarok, nem főtt hús kell nekem, mert már elegem van a főtt, a sült húsból. Még ilyet is csináltak, és Éli le kellett volna állítsa őket ebből a szolgára, de Éli se tett semmit. Aztán az Úr leállította ezt az egészet, de amikor az ember az élvezeteknek él, vannak emberek, akinek Istenük az ő hasuk, mondja az ige. Már hogy mit teszek, meg ez a legfontosabb, az élvezet, a szórakozás, hát igen, vagy egyszer megyünk Isten tiszteletre, és összekulcsoljuk a kezünket, és van egy máz. De azért repedezett kút. Vagy emberek, akik a pénzben bíznak. Ha nem csak az élvezetekben, nem csak ez a világnak a menete, hanem a pénz és a pénz. Ilyen volt Géházi, hogy emlékszünk rá, ott van Elizeus mellett. És amikor Naamán elmegy, Géházi utána szaladt, és hazugságot mond neki, és elviszi a pénzt, és elrejti a pénzt. Ilyen volt Ákán, ilyen volt Júdás az Úr Jézus közelségében. A pénz hajtotta őket, ő szövegelni tudtak? Hát amikor Géházi beszél Naamánnal, hát olyan beszédet mond neki, hogy azt mondja Naamán, fú, az igen, hát persze, vigyél, fiam. Vagy amikor Júdás beszél, és mondja, hát uram, hát nem kellett volna ezt eltékozolni, hát a szegényeknek kellett volna adni. Hát olyan szövege van, és ezek az emberek mindig másra mutatnak igazából, hogy a szegények, és mondja az ige, hogy ez nem a szegényekre volt neki gondja. Nem arra volt gondja neki. Hát amikor az ember a világ barátja akar lenni, közben hívő is akar maradni, ott akar maradni a gyülekezetbe, a látszatot fenntartja, de a szívében ott égnek, oldhatatlanul ott égnek ezek a világi dolgok, és ezeknek eleget akar tenni, mert ma nem lehet maradni az ember, mert ma nem lehet másképp csinálni, hát enged szabadjára magadot, miért legyünk ilyen szigorúak? Na, az ilyen ember repedezett kutatás magának. És nagyon veszélyes ez. Ne járjunk ezen az úton. Aki a világ barátja akar lenni, az Isten ellensége lesz, és jaj annak, akinek Isten az ellensége. Jaj annak. Ne járjunk ezen az úton. Egy következő igazság, testvérem, amikor a hívő úgy akar lelki életet élni, hogy nem tagadja meg óemberét. Még egyszer. Amikor a hívő úgy akar lelki életet élni, hogy nem tagadja meg az óemberét, nem adja halálba az óemberét, az olyan ember repedezett kutatás. Mert mi erre vagyunk felhívva, hogy tagad meg magad. Öldököljük meg, de amikor az ember ezt nem akarja. És tele van a Biblia olyan képmutatókkal, akik úgy akarták követni az Urat, hogy ők nem tagadták meg magukat. Ott van Anániás és Safira. Ők mentek az imaházba. Adakoztak is. Hazudtak is, meg késtek is az imaházból. Nem is együtt mentek, egyik egyszer ment, aztán el is temették, és a család nem tud, akkor nem működött az SMS meg a Facebook, most működik, hál' Istennek, és tudunk egymásról, de milyenféle lehetett ott a dolog, eltemették, majd aztán jött az asszony, kérdezték tőle, így igen, így volt a dolog, meghal, és akkor őt is eltemetik. De ők takarták. Ők csak a hírnevet akarták, nehogy lemaradjak, nehogy kitudódjon a dolog, nem szívből jött. Képmutató volt ez az egész, és ez nem helyes. Amikor az ember így akar előre jutni, hogy nem tagadja meg az óemberét, nem öldököli meg, nem adja halálba azokat a dolgokat, ami kísértenek bennünket, vagy mondjuk másképpen ezt, amikor nem vállalja fel a lelki harcot. Amikor kimegy a harc mezőre fegyverek nélkül. Úgy néha jöttem én is. Nézzem meg, hogy mi megy itt. És nagyon sok hívő ilyen mezítlábos hívő akar lenni. Megy a harc mezőre és megsebesül. Pedig amikor a katona kimegy, akkor benne ott van. Nem akarok megsebesülni. Nem akarok meghalni. Miért? Akarok hazamenni. Vár még rám feladat. Hát így van a hívő ember is. Önmagát kell megöldökölje. És kell harcoljon ezek ellen. De amikor ezt az ember nem teszi, és úgy akar feltűnni lelki élettel, azt úgy nem lehet. Azt úgy egyáltalán nem lehet. Az olyan ember repedezett kutatás magának. Egy következő dolog. Amikor egy hívő ember kompromisszum útját választja. Amikor a kiegyezés útját választja, nem a becsületes utat, nem az egyenes igaz utat, az ilyen ember repedezett kutatás magának. Mint Lót például. Valahogy bejut oda Ábrahám mellé, aztán minden jót élvez, belekeveredik ott veszekedésbe, meg problémákba, aztán Ábrahám megadja neki a lehetőséget, hogy válasz te, hogy hova mész, és ez persze, hogy a személynek a látása szerint a legzöldebb és a legkövérebb legelőket választja, és azt olvassuk, hogy ez az ember sátorozott, addig, ameddig már bent lakik Sodomába. Addig, ameddig bent lakott Sodomába. Hát ő nem választotta a becsületes utat. Ábrahám becsületesen az Úrral járt, sátorban lakott, beszélgetett az Istennel, oltárt épít, de ezt nem olvassuk Lótról. Aztán olvassuk, hogy sokszor bajba került. Aztán olvassuk, hogy ez az ember gyötörte a lelkét, pedig Isten boldogságra hív el bennünket. De az, aki kompromisszumot vállal. Aztán ott van például, aki ugyanilyen kompromisszumokat tesz, Akháb. Akinek megtetszett a Nábótnak a szőlője. A szomszédok voltak. Nagy megtiszteltetés lehetett az Nábótnak, hogy a királynak a szomszédja, és csak úgy, na szomszéd, és így beszélsz a királlyal. Nagy dolog ez. És aztán Akháb azt mondja Nábótnak, ugye tudjuk a történetet, add el. Nem adhatta el Nábót, mert ugye a törvényben, a mózesi törvényben a zsidó ember számára tiltva volt az, hogy az örökséget adja el. Tehát így biztosították ők, hogy a terület az mindig maradjon meg, a szent föld az maradjon meg a nemzedékről nemzedékre. Tehát nem volt szabad eladni. Ezt csinálják az ortodoxok most. Nem szabad eladnak semmit. És akkor ő ezt tudta a Bibliában, és azt mondta, én ragaszkodok az Istenhez. Bármit mondanak az ember, de Akháb akkor azt mondta, de azért nekem mégis kell. És akkor vállalja a rossz utat, a hamis utat. És törvény, hamis tanú, lefizetés, és Nábót meghal. És akkor elfoglalja Akháb a Nábót szöllőjét. Hű, de milyen jó a szöllő, de milyen jó oda kimenni. Hát, hogyha csak a pillanatnyi dolgokat nézi az ember, és azért akar vállalni ilyen kompromisszumokat, az olyan ember megjárja. Az olyan ember megjárja. Nem kell ezt az utat járni és választani. Ezt csinálta Dávid is abban a pillanatban, amikor nagyon repedezett kutatásot, amikor paráználkodott Betsabéval, és jött a hír, hogy hát már teherbe van, akkor azt mondja Dávid, ha hívjuk haza Úriást. Hívjuk haza, és kiadja a királyi parancsba, jön haza Úriás, menjen be a feleségehez, aztán mondhatja majd az asszony, hogy hát a férjemtől van a gyerek. De Úriás nem megy be. Aztán Dávid azt mondja, na jó, gyere, majd én rábeszélem, gyere, és akkor meghívja a király vacsorára a szomszédot, a jó katonát, és lehitatja, figyeljük meg, a kompromisszum, a rábeszélés, hogy azt kell csináld, amit én mondok, hogy én maradjak igaz, és én legyek valaki, nem vállalja a bűnbánat, a megalázkodás útját, ez a probléma. És nagyon sok hívő mindenfélét elkövet, csak hogy elkerülje ezeket a dolgokat. És kimegy Úriás, és nem megy be az ő feleségéhez, és Dávid már összeszedi magát, és azt mondja, megkérdezi, de miért nem csinálod ezt? Hát azt mondja, hogy csináljam, amikor a testvéreim kint vannak a harcmezőn? Ott hidegbe, ott a veszedelembe, és én ne vállaljam velük a sorsközösséget, én oda tartozok. És akkor tudjuk, hogy akkor Dávid intézkedik, megint megy a levél, ezt az embert tegyétek az első sorba, húzódjatok hátra, amikor jön a harc, hogy ennek legyen vége, ennek az embernek. Miért nem vállalja fel Dávid az egyenességet? Gyenge volt lelkileg, megtért belőle, hála az Úrnak. De amikor a hívő ember a kompromisszum útján akar előre jutni, az olyan ember nem, hogy előre jut, hanem tönkre megy, tönkre vágja magát. Ne vállaljuk, ne járjon senki ezen az úton. Dávid abban is példa nekünk, hogy amikor az Úr rámutatott vétkére, kompromisszum bűnére, akkor ez az ember megalázkodik, sír, megtér, bevallja mindenki előtt. Mi is olvassuk a bűnbánati zsoltárait, és soha többet ezt nem követte el. Na ez a példa. Ez a jó példa. Nem a repedezett kút, hanem az igazi jó forrás. Aztán még egy-két dolgot említek. Amikor egy hívő ember a szolgálatot, talán a gyülekezeti szolgálatot arra használja fel, hogy ő pozíciót szerezzen a gyülekezetbe. Ez egy ilyen ugró deszka az ő számára, hogy nagyobb legyen, hogy valaki legyen, hogy valami posztokhoz jusson a gyülekezetbe, az olyan ember repedezett kutat ás. És azt gondolja, hogy milyen jó lesz. Milyen jó lesz. A farizósok követelték, vagy jártak ezen az úton. A hamis próféták, és minden az új szövetségben a judaizálók, így nevezzük azokat, akik mentek gyülekezetről gyülekezete, és járatták le Pál apostolt, meg az apostolok, és azt mondták, hogy figyeljetek erre, amit mi mondunk, mert ők úgy gondolták, hogy azzal a szolgálattal valakik lesznek, és igazából tönkre mentek. Ott van Hámán, aki annyira akart valaki lenni, hogy már az akasztófát is elkészített. Mert ő annyira akart valaki lenni, és félre akart tenni mindenkit. Mert senki sincs, aki jobban tudná, mint ő, aki jobban akarná, mint ő. Aztán ő azon az akasztófán végzett. Aztán azt mondja Pál apostol, hogy többen az Úrban való atyafiak közül bíztak az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az igét, némelyek ugyan irítségből és versengésből is. Lehet így is? Sajnos. De mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust, nem tiszta lélekkel. Azt hívén, hogy fogságom nyomorúságait így megnövelik. Milyen szomorú. Milyen szomorú. Ez egy repedezett kút. Nem így várta az Úr a szolgálatot. Nem ezt látja az Úr a legmegfelelőbb módnak. Nem ez a friss forrás. Nem. De van, aki ezt teszi. És befejezem azzal, testvéreim, hogy amikor a hívő ember csak a régi emlékekből él, és még egyszer hangsúlyozom, amikor a hívő ember csak a régi emlékekből él, az repedezett a kútja. Hogy volt akkor, az nagyon szép. Hogy milyen volt akkor, biztos nagyon szép volt. És most hogy van? Hogy akkor hogy olvasta az igét, meg hogy volt az ének, meg hogy volt a prédikáció, meg a rend, nagyon szép, biztos. De most hogy van az életedbe? Jössz a friss forráshoz minden nap, vagy a régi emlékek töltenek be csupán, hogy akkor mit mondott az Úr, meg akkor, hogy milyen tapasztalások voltak, meg milyen érzések, meg milyen megtérések, meg milyen megújulások, meg milyen ébredés. Ez nagyon szép. De az az ember, aki csak ilyen emlékekből él, az olyan ember a repedezett kúthoz hasonló, nem tartja a vizet. És Isten azt akarja, hogy a friss forráshoz jönnünk. És én hívom a testvéreket a friss forráshoz. Még annyi, hogy ha az ember nem a friss üzenetet veszi az Úrtól, akkor elraktároz dolgokat, mint ebbe a vizes tartályba, ebbe a ciszternába, az ókori időben raktároztak el valamit, és valameddig jó volt. De az is csak valameddig jó volt. Sőt, még azt olvassuk az igében, hogy Jeremiást egy ilyen ciszternába, egy ilyen tartályba dobták bele. Börtön lett ez az ő számára. És nagyon sok ember, keresztény, így mondom, hogy úgy nevezi magát, hogy keresztény, vagy hívőnek tartja magát, pedig nem az, az ilyen ember a saját börtönébe kerül be. Ő készítette magának, és akkor ő esik bele. És szomorkodik. De ő csinálta magának. A bűnével, az engedetlenségével, és sőt, sajnos az ige a Jeremiás könyvében nem csak azt mondja el, hogy egy börtöne lesz az embernek, hanem sírja lesz. Voltak emberek, akik ott Jeruzsálem környékén, a Jeremiás idejében ilyen tartályokba lettek eltemetve. Hadd idézzem az igét, az árok pedig, amelyekbe belehányta Ismájel mindamaz emberek holttestét, akiket megölt Gedáliással együtt, amelyet Asa király csinált vala Baás, az, amelyet Asa király csinált Baása ellen. Itt úgy mondja, hogy árok. Egy ilyen ciszterna volt. És voltak emberek, akiket oda eltemették. Milyen szomorú az, hogyha valaki nem az Úr útján jár, az olyan ember veszedelembe kerül, és nem lesz jó neki. És most hívlak az élő, friss forrásra. Az Úr Jézus Krisztus, amikor találkozott a samáriai asszonnyal, akinek neki is volt az élvezeteknek a repedezett kútja, és nem volt semmi értelme már az életének, azt mondja az Úr Jézus, itt van az élő víz, a forrás, így áll, meríts, én vagyok az. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, mondta az Úr Jézus. Akik megvagytok fáradva, megvagytok terhelve, akik szomjúhoztok, jöjjetek-e vizekre. Hívlak ez a Krisztushoz, aki ma is élet, frissesség, üde. Ma is meg lehet tapasztalni, át lehet élni a mai korban, a mindennapokra, amire szükségünk van. Gyertek, járuljunk ez a forráshoz, az Úr Jézus Krisztushoz. Amen.
Áldalak és dicsétek azért, mert te vagy az igazi forrás, te belőled meríthetünk nap, mint nap. Köszönöm a lehetőséget, amit adtál. Köszönöm, hogy önmagadat adtad azért, hogy jöhessünk, hogy miénk legyen ez az élet. Úr Jézus, segíts naponként meríteni, betöltekezni veled, Úr Jézus, hogy úgy, ahogy igéd mondja, hadd lehessek én is élővíznek forrása, hadd lehessen az én életem is, hadd lehessen a mi életünk, olyan forrás, amiből mások meríthetnek, amelyen keresztül mások téged megismerhetnek. Kérlek, áld meg így ezt az elkövetkezendő hetet számomra, számunkra. Köszönöm, meghallgatsz. Amen.
Amen.